Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Sportérték hallgatóit. Azért nyomtam meg ennyire a Sportérték kifejezést, én Mezei Dániel vagyok itt a Tendefemen. Azért nyomtam meg ennyire, mert tényleg a sportértékről lesz szó, egészen konkrétan arról, hogy egy olimpiai érem, egy olimpiai aranyérem, de akár egy olimpiai helyezés mennyibe kerül, mennyit ér, mi van mögötte, milyen támogatások vannak mögötte, és mennyire lehet egyáltalán arról beszélni, hogy egy olimpiai aranyéremnek az értéke rentábilis-e, mert ugye azért ez is egy kérdés, persze nagyon sok szempont van, nem csak gazdasági, hanem mondjuk prevenciós, és még lehetne sorolni, de ez egy nagyon érdekes téma, ugye azt tudjuk pontosan, a magyar olimpiai küldöttség az éremtábla 14. helyén zárt a párizsi nyári játékokon, 6 arany, 7 ezüst, 6 bronzéremmel, 9, 7, 5, 6, 5 egyébként a további helyezések száma, és dr. Gulyás Erika ül itt velem szemben a stúdióban, aki a Sportgazdasági Kutató Központ kutatója a TFN, a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetemen, és készített egy nagyon érdekes tanulmányt, amely pont erről szól, erről a téma felvezetésről. Szervusz Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, és üdvözlök mindenkit. Igen, az fontos, hogy ezt nem én készítettem, hanem Magyarország és a Testnevelési Egyetem lehetőséget kapott, hogy részt vegyen egy ilyen nagy 17 országot felölelő összehasonlító kutatásban, ami egyébként már nagyon hosszú útra, vagy hosszú múltra tekint vissza, hiszen ez már a 2000-es évek elején indult először, mikor a kutató, hogy egyáltalán ezt a módszertant, ezt a SPLIS, úgynevezett SPLIS módszertant kialakította, és azóta ezek a kutatások folyamatosan bővülve, országok számában bővülve folynak, és az elmúlt időszakban olimpiáról olimpiára készül ennek egy frissített változata, amiben elsősorban arra a kérdésre próbálnak válaszolni, hogy az egyes országok teljesítménye hogyan változik a ráfordított kiadások függvényében. Itt elsősorban és kizárólag állami forrásokról beszélgetünk, tehát hogy az állam által a sportra fordított és csak is élsportra fordított források függvényében hogyan alakul az egyes országoknak a teljesítménye.
Ugye mondanám, hogy ez kényes téma, de mivel azt mondtad, hogy a 2000-es évek elején kezdődött ez a kutatás, ez nem aktuál politikai, hanem ez egy valós, és egyébként nagyon fontos témát boncolgató kutatás.
Igen, ennek az volt az előzménye, hogy ugye még Magyarországon nagyon régóta kiemelt szerepe van annak, hogy ugye az országunk, nemzetünk az olimpiákon eredményesen szerepeljen. Addig számos ország számára ez az elmúlt 20-30 évben vált nemzeti prioritássá, és fordítottak figyelmet arra, hogy az országok eredményesen szerepeljenek az olimpiákon. Tehát ha csak Angliára gondolunk, ők 1992-ben állítottak fel egy teljesen új sportirányítási rendszert, és akkor kezdték el ezt egy sportirányítási prioritássá tenni, és ugye onnantól kezdve látszik is egy elképesztő eredményességbeli változás például az ország olimpiai eredményességében. Tehát számos ország ezt egy ilyen prioritásként kezdte el kezelni, és ezzel együtt jelentős állami forrásokat kezdett el fordítani az élsportjának a fejlesztésére, és arra, hogy minél eredményesebben szerepeljen. Ami ugye azt is eredményezte, hogy az olimpián nagyon megváltozott annak a természete, hogy hogyan lehet eredményt elérni. Tehát még korábban, és itt a korábban ez 30-40 évvel ezelőttről beszélek, gyakorlatilag a gazdasági tényezők hatása óriási volt, tehát a GDP, a populáció nagysága, és az, hogy például egy ország a korábbi szovjet blokknak a része volt, ezek több mint 50%-ban meghatározták azt, hogy hol fog végezni egy ország az éremtáblázaton. Ez a trend azonban egyre csökken, mert maga a sportirányításnak a hatékonysága egyre nagyobb teret kap, és egyre inkább meghatározza, átveszi a szerepét ezeknek a gazdasági tényezőknek, és azt látjuk, hogy számos olyan ország, aki mondjuk nem rendelkezik akkora lakosság vagy népesség számmal, vagy nem rendelkezik olyan GDP-vel is képes eredményesen szerepelni az olimpiákon. Ugye Magyarország, nagyon fontos elmondani, hogy Magyarország mindig is egy pozitív outlier volt eredményesség szempontjából, hiszen mindig kiválóan ugye top 10-be volt az ország, ugye úgy annak ellenére, hogy a gazdasági és népességi adatai nem ezt predesztinálták volna, tehát ez abszolút látszik. Ugyanakkor az is látszik, hogy az eredményességünk csökken, hiszen számos ország belépett a versenybe, és ugye az érmek száma fix, tehát ez azt jelenti, hogy ugye a verseny egyre intenzívebb, és egyre nehezebb megtartani a pozícióját az egyes országoknak.
Majd az országokról, meg az eredményességről, meg annak a valós értékéről beszélnénk, de egy picit még néhány gondolatodba belekapaszkodnék. Egyrészt mondtad, hogy a Nagy-Britanniában, Angliában, a 90-es évek elején elkezdődött már egy ilyen profilváltás? Mert azt tudtam, vagy hallottam, hogy például az ausztráloknál, amikor a Sydney olimpiai pályázatot elnyerték, akkor felállt egy ilyen sporttudományi kutatóközpont, amely koordinás intézet, még intézet volt, igen, és nagyon komolyan koordinálta. Én azt hittem, hogy az angolok később kezdték ezt a munkát.
Nem, az angoloknál itt a 90-es, vagy a 2000-es évek felé, tehát a 90-es évek végén indult ez az egész történet, akkor alakították át a sportirányítási rendszereket, akkor lett egy szerv, a UK Sport, aki az élsportért felelős szervezet Angliában, és külön van egy Sport England, aki pedig a szabadidő sportot támogatja, vagy ugye felel azért annak működéséért, és egyébként azóta ez a rendszer elég stabilan áll, tehát hogy a felépítésében nem nagyon változtattak, nyilvánvalóan tartalmában rengeteget változott, de nagyon látszik az, hogy az élen járnak abban, hogy eredményesen és hatékonyan fejlesszék az olimpiai sportágaikat. Erre csak egy számadat, hogy például a legutolsó párizsi olimpián ők tekinthetőek abban a szempontban leghatékonyabbnak, hogy ahány sportágban versenyzőt kvalifikáltak, abból ők érték el a legtöbben, ők értek el legtöbben érmes helyezést 65%-ban, ami egy nagyon-nagyon magas szám. Magyarország tekintetében 35%. Tehát még egyszer, hogy hány sportágban kvalifikált versenyző, és abból hányban szereztek érmet.
Tehát egy nagyon magas a versenyzői minőség tulajdonképpen.
Hát beszélünk. Meg a rendszer, hogy hogyan választ. Tehát ez számomra egy nagyon jó kiválasztás, és az, hogy ugye azok a sportolók, akik kijutnak az olimpiára, ott szinte mindegyikük érem potenciállal.
Tehát olimpiai szint van, tehát hogy hány érjél az olimpiai szintet, de mondjuk ettől függetlenül, hogy hányat engednek ki az olimpiára, azért az nem mellékes ezek szerint.
Igen. Uh-huh. Meg hogy azok a versenyzők, akik náluk ott vannak a toppon, azok milyen szintűek.
Uh-huh. Kik a jó példák még? Mely országok a jó példák? Tudnál egy párat mondani? Igen. Tehát, hogy hol látod azt, hogy hol látja ezt az a nagy kutatás, hogy egy-egy olimpiai eredmény, érem, aranyérem, bajnoki cím mögött nagyon jók a mutatók.
Ami nagyon érdekes szerintem, és nem gondolnánk, Új-Zéland. Ő az az ország, aki, ő az történelem első olyan nemzete, aki egymás utáni 6 olimpián képes volt növelni az eredményességét. Ugye ez azért nem nagyon jellemző, tehát nem megtartani, hanem növelni. És ők most az egyik ilyen legeredményesebb nemzet ilyen szempontból, és Új-Zélandra is az a jellemző, hogy egy viszonylag kis országról beszélgetünk, mármint népesség szám tekintetében, és láthatóan nagyon eredményesen kezdték el fejleszteni a sportjukat. Ugyanígy az látszódik most az elmúlt két olimpiai ciklusban, és különösen a mostani nagy Ausztrália, hiszen tudjuk, hogy ő fogja rendezni a következő olimpiát, és nagyon látszik az, hogy már elindult egy fejlesztés, és annak érdekében, hogy a hazai olimpián egyébként kiemelkedően szerepeljenek.
Angolokat említetted,
az angolok,
briteket.
Igen, de ők már ugye egy elég stabil, tehát azt lehet mondani, hogy ők mindig ott vannak a top.
Amerika, Kína, így, hogy Oroszország nem versenyzett.
Igen, egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy Oroszországnak a szerepe, mert ez most nagyon megváltoztatta az idei olimpiának egy kicsit a lehetőségeit és a versenyét, hiszen a korábbi olimpián az orosz és fehér orosz versenyzők összesen közel 450 versenyzőről beszélgetünk, és 78 érmet szereztek ugye az utolsó olimpián, ahol részt vettek. Tehát ez azt jelenti, hogy most ugye ez a sok darab éremszám, ez most jelentősen lehetőséget biztosított a többi nemzetnek, hogy növeljék az érmeiket. Tehát ugye ebből a szempontból is egy kicsit más volt Párizs. De ezek a klasszikus eredményes nemzetek, akik nagyjából stabilan ott vannak a top top éremszerzők között.
Ezt mondjuk el, hogy az éremtábla elején az Amerikai Egyesült Államok és Kína végzett 40-40 aranyéremmel, de itt talán érdemesebb az érmek számát megemlíteni, mert 126 az Egyesült Államok és 91 a kínai érem száma. Nekem nagyon nagy meglepetés volt egyébként Japán harmadik helye 19 arannyal, 43 éremmel, és ugye Ausztrália...
Milyen szempontból volt meglepetés?
Hát, hogy nagyon-nagyon erős a japán sport nemzet.
Igen, de azt is látni kell, hogy ugye náluk volt olimpia, és az
így
nagyon van,
Tokió
fontos,
után fel.
Így van, nagyon fontos tudni, hogy a rendezésnek van egy kimutatható, nagyon erős, eredményességben megjelenő hatás, ezt úgy hívják, hogy host effect, ami azt jelenti, hogy minden rendező országra eddig egy-két kivétellel jellemző volt az, és most Franciaországra is, hogy amikor olimpiát rendez, akkor az jelentősen bizonyos mértékben megnöveli az érmeinek a számát, és ez szinte, ahogy mondtam, említettem, minden egyes korábbi rendezőnél, rendező nemzetnél megjelent ez a hatás. A franciák is ugye magukhoz képest abszolút kiugróan teljesítettek a mostani
olimpiát. Mennyi ideig tart ez a hatás? Mert ez például most pont a görögöket megnéztem is, hogy beszéltél, 2004, ugye 20 éve volt, a görögök egy aranyérem, egy ezüst, 6
ez abban az olimpián, tehát a hazai rendezésnek köszönhető, hiszen akkor ugye kiemelt finanszírozást is kap nyilván a hazai légkör, a szurkolók, a stb. Tehát nem elhanyagolható, és ami nagyon érdekes, hogy eddig egyedül az angolok voltak képesek arra, hogy a rendezés követő olimpián ne visszaessen a teljesítményük, hanem megtartsák, de az is jellemző, hogy a rendezést követő években a nemzeteknek a teljesítménye visszaesik, így történt egyébként Japán esetében is, azonban ők is viszonylag még így is előkelő éremszámmal tudták befejezni a mostani olimpiát.
Itt kattintgatom közben a klaviatúrát, tehát előnyös helyzetben vagyok, megnéztem, hogy mert nem tudtam fejből, hogy Tokióban 27 japán arany született, 58 érmet szereztek, most ugye 48 érem, és 19. Hát van egy visszaesés, de ezért nagyon erős sportnemzet maradt.
Tehát
a japán.
Ha amennyiben jól csinálja a sportirányítás, akkor ki tud alakítani egy olyan sport fejlesztési légkört, vagy egy olyan sportirányítási rendszert, ami hosszú távon biztosítani tudja. Tehát egy lehetőséget kap a sport egy olimpia rendezésével, hiszen olyan erőforrások, olyan figyelem, olyan lehetőségek nyílnak meg, ami nyilvánvalóan, hogyha az egy hosszú távú tudatos fejlesztés keretében történik, akkor az hosszú távon tudja biztosítani a sportnak az eredményességét is.
Érdekes, most egy tapasztalati dolgot fogok előhozni, nem annyira kutatás, itt még az is gondolom tapasztalati tényekre alapul. Tehát, hogy ugye azokban a sportágokban, amelyek gyengék, tehát nem világsportok, most mondok egyet, női vízilabda például, hogy egyáltalán a vízilabdot nagyon-nagyon jól megfigyelhető, hogy akkor, amikor a sportirányítás elkezd pénzt, szakemberi hátteret, lehetőséget biztosítani egy kis sportágnak, akkor ott nagyon könnyű hamar elég jó eredményt elérni, például a női vízilabdában így van, és amikor véget ér az időszak, akkor eltűnik a sportág, és sok más ilyen sportágat lehetne sorolni. Azért ez szomorú, nem szomorú, életszerű, nem tudom, hogy fogalmazzak.
Én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy így kimondva elég rosszul hangzik, de ilyen szempontból ugye számos ország abszolút stratégiák mentén fektet be, tehát például az lehet egy stratégia, hogy egy nemzet megnézi, hogy bizonyos sportágokban mennyire erős a mezőny, mennyire úgynevezett koncentrált, tehát most például mondok egyet, a tollas labda, vagy a pingpong, ahol azt látjuk, hogy az érmeknek a 95%-át egy nemzet szerzi. Nem biztos, hogy a legokosabb stratégiai irány azt mondani, hogy szeretnénk pingpongban olimpiai aranyat, hiszen annyira koncentrált, hogy oda belépni, óriási ráfordítás lenne, vagy ugye a másik, hogy vásárolunk sportolót, aki ebben a rendszerben, mondjuk Ázsiában nevelkedett. De látjuk azt is, hogy vannak olyan sportágak, ahol sokkal kisebb a verseny, sokkal kevesebb nemzet vesz részt egyáltalán az adott, például női vízlabda, tehát ahol kevesebb ország van egyáltalán jelen, vagy sokkal kiegyensúlyozottabb a verseny, tehát sokkal jobban változik az, hogy ki képes ott eredményt elérni. Ezekben a sportágakban ugye könnyebben lehet egy befektetés árán eredményességet elérni. Tehát, sőt, azt is lehet látni, ez is kutatott tény, hogy vannak sportágak, amelyek úgymond a GDP-re érzékenyebbek, ami azt jelenti, hogy egy tőkeigényes sportág, tehát ott, hogyha ugye megtörténik ez az investíció, akkor annak az az eredménye, hogy hamarabb születik belőle eredményesség, mert maga a sportág jellege olyan, hogy igényel is bizonyos mennyiségű beruházást vagy tőkeráfordítást.
Mely országok vesznek részt ebben a kutatásban? Dr. Kedrényi Gulyás Erikával beszélgetek, a TF Sportgazdasági Kutató Központjának kutatójával. Tehát, hogy hány ország vesz vagy vett részt ebben a kutatásban?
Ebben most 17 ország, Nagy-Britannia, Japán, Hollandia, Kanada, Új-Zéland, Brazília, Magyarország, Spanyolország, Svédország, Belgium, Lengyelország, Dánia, Svájc, Írország és Csehország.
Ez érdekes, hogy a volt kelet-európai, a szocialista blokkból két ország van csak benne?
Igen.
Csehek, magyarok.
Igen, de nagyon fontos, hogy nagyon más, hogy ahogy az egyes nemzetek a sportirányításuknak milyen fókuszt helyeznek. Tehát például tudjuk azt, hogy ebből a régióból azért nem minden országnak a sportirányításában, a fókuszában nem minden országnak áll a, mondjuk az olimpiai eredményesség. És ugye ez meg is határozza, vagy sokszor természetesen látszódik is. Tehát az olimpiai eredményességnek nagyon fontos, hogy nagyon nagy összefüggésben van azzal, hogy mennyi ráfordítás történik mondjuk állam részéről. Tehát e között szoros kapcsolat van. Most. Nem véletlenül vizsgálta ez a tanulmány is ezt, hiszen egyébként a SPLIS az önmagában számos pillért vizsgált, ez a SPLIS, ez a Sport Policy Factors Leading International Sporting Success-nek a rövidítése, azaz melyek azok a sportirányítási tényezők, amelyek hatással lehetnek a olimpiai eredményességre, és itt az egyik legerősebb korrelációt a befektetett források, állami forrásoknak a nagysága jelentette.
Innen fogjuk folytatni hamarosan. Most egyébként rengeteg olyan témát feldobsz, ami önmagában megérne egy műsort, mert például ez, hogy mennyire olimpia fókuszú egy sport, egy országnak a sportfejlesztési programját. Most gyorsan megnéztem Szerbiát, ahol ugye Novák Djokovic nyert egy férfi egyéni tenisz olimpiai aranyérmet, de egyébként a sportlő vegyes csapat, és a vízilabda csapat, ugye ezt jobban tudjuk, nyert. De hát 3 arany, 1 ezüst, 1 bronz, miközben, ha megnézzük a globál sportot, egy sportnagyhatalomról beszélünk, futballban, kosárlabdában, teniszben lehetnék sorolni. Ez egy érdekes játék, innen fogjuk folytatni. Dr. Kedrényi Gulyás Erika a vendégünk, akit érdekel az olimpia és a gazdasági eredményesség, az maradjon velünk itt a Trend FM-en, a Sportértékben.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.